Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi Isten tiszteletünket a 8. Zsoltár első verszakának eléneklésével kezdjük meg. A 8. Zsoltárunk első verszakát énekeljük tehát. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a te neved nékünk. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket, a 162. számú énekünk első 4 verszakainak eléneklésével. A 162. dicséret első 4 verszakát énekeljük, tehát az első így kezdődik. Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te szentidnek gyülekezetébe.
Thank you.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. Kedves testvérek, együtt hallgassuk meg figyelmesen, hogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon Isten igéje Máté evangéliuma 17. fejezetéből az első 9 verszakban. Én most a régi Károli fordításból olvasom föl Isten igéjét, Máté evangéliuma 17. fejezetének az első 9 verszakát. És 6 nap múlva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magukban egy magas hegyre. És elváltozék előttük, és az ő orcája ragyog valamint a nap, ruhája pedig fehérlőn, mint a fényesség. És íme megjelenék őnékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala ővele. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszél vala, ímé fényes felhő borítá be őket, és íme szózat lőn a felhőből, mondván, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a tanítványok, amint ezt hallák, arcra esének és igen megrémülének. Jézus pedig hozzájuk menvén illeti őket, és mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelik, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül. És mikor a hegyről alájövének, megparancsolá nékik Jézus, mondván, senkinek se mondjátok el, amit láttatok, míg fel nem támadt az embernek fia a halálból. Isten tegye áldottá az ő igéjének erővel, hatalommal való hirdetését, számunkra pedig meghallását, befogadását és megcselekvését. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan sokszor völgyekben zajlik a mi életünk, és ezt most úgy képletesen értjük, de tudod, mire gondolunk arra, hogy olyan sokszor gyakran a mi életünk mélyponton van, lelkileg, fizikailag is, és te mégis hívsz bennünket, magadhoz veszel, magadhoz vonzod a mi életünket, és fölviszel magas hegyre, hogy megláthassuk a te kegyelmedet, jóságodat, szeretetedet. Urunk, most ezt az előbbi történetet olvasva mi magunk is erre gondolunk. Úgy szeretnénk, hogyha a mi életünket, szívünket magadhoz vennéd, és felemelnéd a mennyei magasságba, magadhoz. Atyánk, megvalljuk neked, hogy mi magunk vagyunk legfőbb akadályai annak, hogy ott a mélyben járunk. Tele van a mi életünk gyengeségekkel, bajokkal, kísértésekkel, amelyeknek nem tudunk ellenállni, és elbukunk újra meg újra. Jövünk hát hozzád, Atyánk, a mi vétkeinkkel, bűneinkkel, könyörülj meg rajtunk, vedd el azokat tőlünk, hadd ragyogjon föl előttünk a te dicsőséged, hadd érezzük meg, hogy milyen jó dolog veled együtt járni, milyen jó az, amikor te vezetsz bennünket föl a magasba magadhoz. Mennyei Atyánk, kérünk hát, könyörülj meg rajtunk a te fiadban, Jézusban, áld meg ezt az Isten tiszteletet, hadd hallhassuk meg igét, szavát, hadd vigyünk el magunk hallgassunk magunk számára valamit abból az üzenetből, amelyet szólni kívánsz hozzánk. Áldj meg bennünket, áldj meg az ige hirdetőjét és az ige hallgatóit, Jézus Krisztus nagy nevéért. Amen. Ige hirdetésre készüljünk, testvérek, és a 239. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 239. dicséretünk első verszakával készüljünk az Úr beszédének hallgatására. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem, te tőled kegyelmet várok, ne hagyj békességbe, ne hagyj kétségbe esnem.
Az ígét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni előttetek, kedves testvéreim. Máté evangélium a 17. fejezetéből olvasom, az előbb hallott ige szakaszból, a 17. fejezet 8. verséből. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, hogyha most iskolában lennénk, akkor azt mondanám, hogy a mai lecke ez, hogy csak Jézust egyedül. És ezen a mai Isten tiszteleten az az örömhír hangzik hozzánk, hogy igenis megtörténhet most is az a csoda, hogy végre föltekintünk olyan igazán, és meglátjuk Jézus Krisztust, meglátjuk úgy, mint megváltónkat, elfogadjuk őt, mint életünk urát, és aztán ettől kezdve már megtanulunk Jézust látva tájékozódni. Jóban, rosszban, jelenben és jövőben Jézust látva. Rátekintve tájékozódni. Ennek a csaknak, a Jézussal kapcsolatos csaknak, hogy csak őt látva, az a nagy-nagy ajándéka számunkra, hogy ez nem tesz bennünket mereven zártá, hanem éppen, hogy szeretetben nyitottá tesz. Hiszen Jézus Krisztus volt az, aki azt mondta saját magáról, és joggal mondhatta el, hogy én vagyok az ajtó. Biztos, hogy mindnyájunkra jellemző az, hogy eddigi életünk során nagyon sok mindenre figyeltünk. Rengeteg információ is jut el hozzánk. Sok minden történik közvetlen környezetünkben is, és a nagyvilágban is. Annyi mindent ajánl számunkra ez a világ. És mindeközben talán mi is azokkal együtt tartunk, akik figyelünk, és jobban figyelünk mindarra, amit a világ kínál számunkra, és aztán a mulandó kincsek lényegtelenségének a dzsungelében elveszünk. Ezért is jó hát nekünk olyan igazán meghallani ezt a szívünkkel is, meghallani, hogy csak Jézust látni egyedül. És hogyha csak őt látom egyedül, akkor végre megtanulhatunk valóban látni és hallani. A felolvasott igeszakasz alapján három szempontból vizsgáljuk meg most ezt az üzenetet, hogy csak Jézust egyedül. Ami ott a megdicsőlés hegyén történt, ahogyan hallottuk is a felolvasott igeszakaszból, az valójában egy Isten tisztelet. A gyülekezetet három tanítvány alkotja a 12 közül, Péter, János és az ő testvére Jakab. Mózes és Illés személyében, akik ott megjelentek, jelen van a Szentírás ószövetségi része, a törvény és a proféták. Az igehirdetést pedig maga az Atya mondja. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. És mint minden valódi Isten tiszteleten, itt Jézus áll a középpontban. Jézus, akiben az ígéretek beteljesedtek. És az imádság sem hiányzik erről az Isten tiszteletről, hiszen hogyha ugyanezt a történetet elolvassuk Lukács evangéliumából, akkor ott látjuk azt, hogy Jézus és a tanítványai imádkozni mentek fel a hegyre. De ami akkor ott történt, az csupán a három megnevezett tanítvány, tehát Péter, János és Jakab kiváltsága lehetett. Hallottuk azt is, hogy Jézus ilyen szavakkal fordult hozzájuk, hogy ne beszéljenek mindarról, amit ott átéltek a megdicsőlésről, az ő feltámadásáig. Azonban Jézus feltámadása és mennybe menetele után mindannyian részt vehetünk ilyen Isten tiszteleten. Mert mi történt ezen az Isten tiszteleten? Emlékezzünk csak vissza arra, hogy hogyan is olvastuk. Először is olvastunk arról, hogy Jézus Krisztus maga mellé vette a tanítványokat, ezt a hármat. Aztán felvitte őket egy magas hegyre. És ott végre láttak és hallottak. Ízelítőt kaptak abból, ami sokkal jobb mindennél. Saját fogyatékosságuk miatt, gyengeségük miatt földre esve, az Úr megérintette őket, és felemelte őket. Így a tanítványok megerősödve térhettek vissza a völgybe. Ez történik az Isten tiszteleten. És ez történhet meg itt is, most is, ezen a mai istentiszteleten is, és minden istentiszteleten. Erről szól most, és ebben erősít meg bennünket ez a mostani igeszakasz. A szívünket megmelengedheti ez, hogy mi is átélhetjük tehát, hogy Jézus maga mellé vesz bennünket. Gondoljunk csak bele. Nem eltaszít, hanem maga mellé vesz bennünket. Maga mellé vesz, és nem vagyok többé egyedül. Oda telepedhetek, odaülhetek én is az ő lábához, úgy, ahogyan annak idején Mária tette Betániában. És mi is megtapasztalhatjuk azt, amit ott a tanítványok, hogy Jézus Krisztus felvisz bennünket egy magas hegyre. Felvisz oda bennünket, aztán ott megérint, felemel, Segít, elvezet oda, hogy a lényeget megláthassuk, és meghallhassuk. Majd pedig megerősítve bennünket útra bocsát, vissza a völgybe, vagyis a hétköznapokba. Azért lehetünk most itt, mert ez velünk is megtörténhet. A megdicsőlés hegyén csak hárman részesedhettek ebben, de Jézus mennybe menetele óta mindannyiunk számára adott ez a lehetőség. Szomorú, hogy milyen kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Pedig ez az Isten tisztelet csodája, ami a gyülekezet közösségében tapasztalható meg. Jézus Krisztus mintegy kényszerít megállni bennünket, és felvisz a magas hegyre, ahonnan többet látunk, rálátunk a dolgokra, és átlátunk dolgokat. Ma talán lehetne ezt így megfogalmazni, hogy Jézus életünk csúcsára visz fel bennünket. Sokszor hallunk ilyesmiről, hogy csúcsélményt lenne jó átélni, sokan vágynak katartikus élményekre. És hogyha nincs, ezt is tapasztaljuk, akkor mesterségesen gyártanak ilyeneket. Jézus Krisztussal a hegyen lenni valóban csúcsélmény. A tanítványok ott ezt tapasztalták meg, és mi is megtapasztalhatjuk. Persze nem a relatív értékű mulandó világ felől nézve, hanem az örök élet felől nézve. Igen, vele a hegyen lenni csúcsélmény. Csúcsélmény józanul és rajongás nélkül. Akik jobban ismerik a Szentírást, azok talán felfigyeltek már arra, hogy a hegy a Szentírásban az nagyon sokszor az Istennel való találkozásnak a helye. Gondolhatunk így Ábrahám és Izsák történetére, a Móriá hegyre, vagy gondolhatunk a Sínai hegyre, ahol adta Isten az ő népének a törvényt, a 10 parancsolatot. De gondolhatunk Kármel hegyére, az Illés történetekből, ahol megbizonyította Isten azt, megmutatta az ott összegyülekezetteknek, hogy valóban ő az Úr, és ő Úr mindenek fölött. Most ez az ige szakasz azt a kérdést is fölteszi számunkra, hogy mi vajon hol keressük életünk csúcspontjait, a csúcs élményt, hol, miben véljük megtalálni. Miket nevezünk mi életünk csúcsainak? Anyagi javak, szakmai sikerek, karrier, elismerés? Vagy éppen a sok kudarc miatt mesterséges szerep jelentik az életben a csúcsot? Tény, hogy vannak és lehetnek nagy csúcsok az életben. De vigyázzunk, mert sokszor magasnak tűnhetnek, ám hatalmasat lehet zuhanni róluk. Ige szakaszunk egyik fontos üzenete így hangzik, csak egyedül Jézust hívhatjuk segítségül, ha a valódi csúcsra fel akarunk jutni. Csak egyedül Jézussal mehetünk fel az élet valódi csúcsára. Ő ezért akar bennünket maga mellé venni, megérinteni, felemelni bennünket. De mi is történt ezen a csúcson? Gondoljunk vissza mindarra, amit olvastunk. A nagy prédikátorok mind egyetértenek abban, hogy Jézus megdicsőlésének lényege nem is annyira az elváltozás és a látomás, mint inkább az Atya szózata, amelyet a látomás csak előkészít. A tanítványok tehát elsősorban hallanak a hegyen. És az Atya szózata, ahogyan az már az igehirdetés elején elhangzott, tulajdonképpen igehirdetés. Számunkra is példa lehet, hogy milyen a jó igehirdetés. Gondoljuk csak végig a jellemzőit. Az Atya tulajdon szava, és nem emberi beszéd az, ami ott hangzik. És mindenek előtt Jézus Krisztusra mutat. A szózat ugyanaz, mint amely, ami Jézus Krisztus keresztelésekor hangzott, de most a tanítványoknak, a gyülekezetnek szól, és mint minden igehirdetés megérint, megszólít, felemel és hitre segít. Tényeket közöl. Azt mondta ott az Atya, hogy ez az én szeretett fiam. Mondta ezt Jézusra mutatva. De ugyanakkor mozgósít is, ez az igehirdetés utat mutat. Őt hallgassátok, hangzott ott a hegyen. És valóban életünk csúcsa, hogyha végre Jézusra figyelünk, ha őt hallgatjuk. De hát ahhoz, hogy őt hallgathassuk, ahhoz először nekünk el kell némulnunk. Abba hagyni a szüntelen, az önmagunkból táplálkozó fecsegést, beszédet, csendet kell teremteni magunkban, és körülöttünk is, de leginkább magunkban. Valóban életünk üdvösséges csúcsa, hogyha a Biblia hold betűi megelevenednek, és amikor az igehirdetés gyalló emberi eszközén keresztül az Úr megszólít bennünket. Valóban életünk legnagyobb csúcsa, amikor ebben a világban, ahol mindenki mondja a magáét, mi is hányszor mondjuk a magunkét, és mindenki meg van győződve a maga igazáról, mi biztosan tudhatjuk, hogy őt kell hallgatnunk, az élet urát, csak Jézust egyedül. Nekünk a hallás adatot, és nem a látás, ahogyan azt a római levélben olvassuk, hogy a hit hallásból van. Ez a bibliai történet azonban rámutat arra, hogy ahogy ott a megdicsőlés hegyén a látás készítette elő a hallást, mi a hallás útján juthatunk el a látásig. Mit láttak ott a megdicsőlés hegyén a tanítványok? Látták Jézus isteni valóságát. Azt, hogy valóban ő az Isten fia. Az Úr a megígért messiás. Látják Péter hitvallásának, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia pecsétjét. Látják azt, hogy Jézus szenvedését az ő feltámadása követi majd. Jézus arca elváltozik, és ruhája fénylik. És emellett látják a mennyei világ valóságát. Az, hogy Isten választottai tovább élnek a mennyben. Ott a hegyen Jézus mellett elvétetik a felhő, és a szőnyeg színéből is látunk valamit, hiszen addig csak a fonákját látjuk. Ilyenkor leesik a hájuk a szemről, és nem csak nézünk, hanem valóban látunk is. A három tanítvány ott a hegyen mindezt a testi szemeivel látta. Isten beszédének a hallgatása során nekünk is megadatik ez a látás. Nekünk ugyan már nem a testi szemünkkel, hanem a lelki szemeinkkel láthatjuk meg őt. Ám ugyanolyan valóságosan. csak Jézust hallgatni, rátekinteni, és vele megtanulni, hallani és látni. Ez az tehát, amit kaphatunk ott a hegyen ajándékba, amit kaphatunk itt az Isten tiszteleten. Hogyha őt látjuk már, akkor látunk meg minden mást is, és akkor hallunk meg minden mást is, amit fontos lenne, hogy meglássunk és meghalljunk. Meghallani a szótlan segélykiáltást, a szeretetre szomjazást, a kérdések özönét, meghallani és meghallgatni a másikat, és nem csupán mindig önmagunk körül forogni. Továbbá megtanulni valóban látni. A testi szemeink, gondoljunk csak bele, hogy mi mindent észrevesznek, ami tapintható, meg ami a testünknek szép és kívánatos, meg amit az ösztöneink diktálnak. Jézusra tekintve megtanuljuk a testi szemekkel láthatatlant is észrevenni, a dolgok mögé látni. De ez csak Jézus tudja elvégezni bennünk. És mindez valóban életünk csúcsa, mindezt megtapasztalni. Nem csoda, hogy Péter végül is így szólalt meg ott a hegyen, jó nekünk itt lenni. Rögzíteni szeretné azt a pillanatot, amit ott átéltek, konzerválni akarja azt a jót, hiszen az örökké valóság édességeit ízlelhették meg ott fönn. Péter, amikor ezt mondja, akkor gyalló módon elfeledkezik tanítványtársairól is, azokról, akik lent maradtak a völgyben. Nekünk jó itt fenn, és nem akar lemenni a völgybe. Pál apostol is átélte ezt. Ezt a hallást és a látást ott a csúcson, és azért fogalmazott így, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Vágyom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Ezt az örökké való jót is csak Jézussal ízlelhetjük meg, de vele mi is megízlelhetjük. Ebből a történetből azonban az is kiderül, hogy Jézus Krisztus azért visz föl bennünket a csúcsra, hogy megerősödve folytathassuk a szolgálatunkat a völgyben. Hiszen gondoljunk csak bele, hogyha elolvassuk itt ezeket a fejezeteket Máté evangéliumából, akkor láthatjuk, hogy a megdicsülés eseményének a kerete a völgy. Mindaz, ami lent történik. A megdicsülés előtt, meg ami majd utána történik. És mi történt előtte? 6 nappal a megdicsülés előtt beszélt Jézus Krisztus először a tanítványainak arról, hogy neki szenvednie kell és megöletnie. De azt sem hallgatta el, hogy a tanítványoknak is részük lesz a szenvedésekben. Ilyen szavakkal is odafordult a tanítványokhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszti azt, és aki elveszti életét én értem, megtalálja azt. Jézus tehát nem ígért ebben a világban feltétlenül sikeres dicsmenetet. Az úgynevezett happy kereszténység, hogy minden jó, az ismeretlen a Szentírásban. Inkább arról olvashatunk, hogy sok nyomorúságon át kell nekünk bemennünk az Isten országába. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetében találhatjuk ezt. és ebben a völgyben nyomorúságunk van. Jézus is, amikor lemegy a három tanítvánnyal onnan a megdicsőlés hegyéről, akkor ott egy édesapa várja, aki az epilepsziás fiát vitte oda a többi tanítványhoz, kérve a segítségüket, kérve a gyógyulást a fia számára. A tanítványok is megdöbbennek Jézus Krisztus szava hallatán, mert ők is még győzelmet és dicsőséget reméltek ott Jézus Krisztus oldalán. Még ők is politikai messiást láttak Jézusban. És most helyette szenvedésről van szó, halálról, önmegtagadásról, élet elvesztéséről, meg keresztről, keresztekről. Ez a három tanítvány, Péter, Jakab és János, ott volt akkor is Jézus mellett, amikor ő feltámasztotta Jairusnak a lányát. Amikor láthatták az isteni hatalmát. Érthető tehát, hogyha most ők döbbennek meg leginkább. Csalódtak, mást vártak, elbizonytalanodtak. Kérdéseik támadnak. Jézus őket viszi fel, és ezért viszi fel őket a hegyre, mert ők szorultak leginkább a megerősítésre, a választalálásra. Sokat találgatták azt már, hogy miért éppen ezt a három tanítványt vitte fel Jézus Krisztus a megdicsőlés hegyére. Íme a válasz. Jézus mindig tudja, hogy mit, mikor és kivel kell cselekednie. Még velünk kapcsolatban is tudja. Tudja azt, hogyha megdöbbenünk, ha kételyek gyötörnek, hogyha elbizonytalanodunk. Lehet, hogy állarcot hordva még tartjuk magunkat, de ő tudja, hogy mitől szenvedünk. Ezért hív fel a hegyre. Arra is legyünk azonban figyelmesek, hogy Jézus Krisztus 6 napot várt a válasszal. Ez is kiderül az evangéliumból, hogyha elolvassuk. Más az ő időszámítása. De a 7. nap aztán meghozza a megoldást. A csúcsra tehát azért visz fel bennünket Jézus, hogy aztán sugárzó örömmel megálljunk a völgyben, hogy meghalljuk Jézus szenvedését és halálát feltámadása követi. És noha azt mondta valóban, hogy ebben a világban nyomorúságunk lesz, de azt is hozzátette, bízzatok, én legyőztem a világot. Legyőzte, mert úgy szerette, hogy önmagát adta ezért a világért. És ez erősít meg bennünket is, hogy leszálljunk a völgybe, hogy szeressük, szerethessük a völgyet is minden keresztjével együtt. De csak Jézust látva leszünk képesek erre. És aki pedig egyszer már fent járt a hegyen, és ott látta Jézust, az a völgyben is látni fogja, és hallani fogja Jézust. És ezért tud megállni ott lent. És ezért az az ember, aki fent járt a hegyen, az tudott lent a völgyben is világítani, mássá lesz, és látszik rajta, hogy kihez tartozik. Mai ige szakaszunknak tehát ez az üzenete számunkra, hogy csak Jézust látni egyedül. Ő visz fel a csúcsra, hogy ott valóban halljunk és lássunk, és itt a völgyben is csak vele járva megálljunk, áldássá legyünk, és aztán bizonyságot tudjunk tenni Jánossal együtt. Mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen. Kettőszázharmincötödik dicséretünket keressük meg, és negyedik, ötödik verszakait énekeljük. Kérjük, adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak, hogy mind engedhessünk akaratodnak, dicséretet mondhassunk te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak. Negyedik, ötödik verszakait énekeljük tehát a 235. énekünknek. Urunk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged azért, hogy te kész vagy bennünket is felvinni a hegyre, a csúcsra. Köszönjük neked, hogy amint vagyunk, úgy mehetünk mi is hozzád, hogy hajlandó vagy bennünket is magad mellé venni, kézen fogni, s felvinni a hegyre, és köszönjük neked, hogy mi is átélhetünk a te közeledben csodálatos dolgokat, hogy megtanulhatunk melletted, veled együtt valóban igazán látni és hallani. A dolgok mögé látni, meglátni az igazán lényegeset. És köszönjük, hogy megtanulhatjuk meghallani a szeretetre vágyóknak, a jó szóra éhezőknek a segélykiáltását, hogy így tudjuk igazán észrevenni a mellettünk lévőket is. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te nem vagy személyválogató. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te mindnyájunkért adtad egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. És köszönjük, hogy mindegyikünk tekinthetünk így rá, megláthatjuk őt úgy, mint megváltónkat, és rábízhatjuk magunkat úgy, mint életünk urára. Kérünk téged, segíts ebben nekünk. És köszönjük, hogy még mindig jöhetünk a házadba, hogy tarthatunk Isten tiszteleteket. És köszönjük neked, hogy az Isten tiszteleteken is ezt tapasztalhatjuk meg, és itt csodálatos képen is, és különösen is átélhetjük azt, hogy Te felviszel bennünket a hegyre. Bárcsak készek lennénk erre, bárcsak igazán vágyakoznánk erre, hiszen akkor számunkra is ilyen csúcs élmény lehetne egy-egy Isten tisztelet is. Urunk, úgy kérünk, hogy bocsásd meg a szívünk keménységét. Bocsásd meg azt, hogy még mindig el vagyunk teljesen foglalva a földi dolgokkal, hogy még mindig a földi kincsek a legfontosabbak talán számunkra is, azok után futunk, és azokból szeretnénk mind többet begyűjteni. Bocsásd meg, hogy az életünket valójában még mindig nélküled éljük, bár beszélünk mi rólad, meg talán még olykor meg is szólítunk téged, de az életünk kormányzását még nem adtuk igazán át neked. Most arra kérünk, segíts ebben nekünk. Kérünk, hogy hadd újulhasson meg így a mi szívünk és életünk, és kérünk, hogy hadd elevenedhessen meg ezáltal az egész gyülekezetünk, közösségünk, és hadd válhasson igazán közösségké. Hogy Te lehess ott középen, és mi köréd gyűljünk, rád nézzünk, rád tekintsünk, és csak Téged hallgassunk, rád hallgassunk, és veled együtt rád figyelve akarjunk tájékozódni ebben a világban. Kérjük ehhez a Te segítségedet, és köszönjük, hogy most így nyújtottad igéd által is felénk a kezedet. Bárcsak mindegyikünk beletennénk a kezünket a Tiédbe. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegjeinkért, a magányosokért. Könyörgünk hozzád azokért, akik most vannak olyan lelki állapotban, hogy a csükkedés, a kétségbeesés, az elbizonytalanodás jellemzi őket. Könyörülj meg rajtuk is. Hadd juthasson el szívükig a Te szavad. Érintsd meg őket is, emeld fel őket is. És így kiáltunk most hozzád, Urunk, azokért, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Hogy ők is így veled együtt, hadd vigasztalódhassanak meg, tudjanak rád tekinteni, és engedjék, hogy gyógyírt adhass a sebeikre, és bekötözhessd azokat. Kérünk, hogy árazd békességedet a szívükbe, és légy velük. Segítsd őket, hogy ők is láthassanak téged lelki szemeikkel, és tudjanak téged követni, veled indulni tovább. Imádkozunk egész egyházunkért, egyházunk vezetőiért, adj nekik is bölcsességet a Tiédből, és könyörgünk hozzád népünkért. Könyörülj meg ezen a népen, amely már oly sok másfajta csúcsot megjárt, amely nép tagjai olyan sokféle csúcsokon keresik a maradandó élményt, meg a boldogságot, hogy végre észrevegyenek téged, és engedjék, hogy Te vihest fel őket az igazi csúcsra. Urunk, kérünk téged, légy velünk hétköznapjainkban, most is majd, amikor az új hetet elkezdjük, légy velünk munkahelyeinken, otthonainkban, hogy megerősödve a Te kegyelmed és békességed által, hadd tudjunk mi elindulni, és rád tekintve végezzük mi a munkáinkat, és küzdelmeinket is így tudjuk megharcolni. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Most együtt imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Sok szeretettel várjuk a testvéreket a hét további alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk lesz. Pénteken szintén 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, este 8 órától pedig bibliakört. Vasárnapos szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, és ezzel együttőben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára bibliaórát tartunk. Sok szeretettel hívom a testvéreket vissza ide a templomunkba ma délután 4 órára, amikor is imaóránk lesz. Mint akik Isten nagy családjához tartozóknak valljuk magunkat, jó így együtt is beszélgetni a családfővel, a mi urunkkal, úgyhogy erre hívjuk a testvéreket délután 4 órára. Egy hét múlva, tehát szeptember 17-én délután 4 órától pedig szeretett vendégséget tartunk. Ezen a szeretett vendégségen számolunk be a nyári gyülekezeti csendes hetünkről, az ott kapottakról, lelkiekről is szeretnénk, és egyéb élményeinkről is. Tehát jövő vasárnap délután 4 órától szeretett vendégségre várjuk itt a testvéreket. Szeptember 24-én, tehát 2 hét múlva tanévnyitó alkalom lesz itt a templomunkban, hittanos gyermekeink számára, illetve részvételével. És így tartjuk meg ennek jegyében a délutáni családi istentiszteletet is, amely 4 órakor kezdődik majd azon a vasárnapon. Szeptember 30-án pedig, ez egy szombati nap, Szentendrére kirándulhatunk, legfőképpen gyermekeket hívjuk az ő családtagjaikkal együtt, hittanos gyermekórás gyerekeket, de sok szeretettel várunk minden kedves testvért. További tudnivalókat Péter Figyel tiszteletes úrtól lehet kérdezni. Hirdetem azt, hogy szeptember 25-től pedig evangelizáció lesz a gyülekezetünkben, minden este 6:30 órai kezdettel, Jónás könyve alapján hangzik hozzánk Isten igéje, és Zsengellér József, lelkipásztor, illetve professzor hirdeti közöttünk Isten igéjét ezeken az alkalmakon. Október 4-én 19 órai kezdettel pedig történelmi emlékműsor lesz, nem itt a templomunkban, hanem a Városi Ifjúsági Klubban, Károly Király út 3-as szám alatt. Ennek a történelmi emlékműsornak a címei, illetve témája Gróf Mikó Imre, Erdély Széchenyije. Tehát róla fog szólni ez az est. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy Isten tisztelet után maradjanak itt még egy rövid megbeszélésre. A testvérek közül már sokan tudják, hiszen beszélgettünk már mindenről, kisebb-nagyobb körökben, hogy a templomunk jövője az háromféleképpen képzelhető el. Az első, hogy maradunk a jelenlegi épületben, a második az az, hogy ezt a mostani épületünket egy teljesen új templomrészsel bővítjük, A harmadik pedig, hogy egy másik telken teljesen új templomépületet, gyülekezeti házat és két lelkész lakást építünk. Erről a kérdésről egy kérdőívet bocsátunk ki, rendkívüli körlevelünk mellékleteként, amelyben majd mindenki név szerint nyilatkozhat arról, hogy melyik változatot tartja helyesnek, és azt mivel tudja támogatni. Egy ilyen kérdőív megtekinthető most is már a kiáratnál a hirdető táblán. Ezeket a kérdőíveket 2006, tehát ez év december 31-ig gyűjtjük, és utána majd összegezzük. Ehhez kapcsolódóan jövő vasárnap az istentiszteletünk után, tehát az istentisztelet folytatásaként majd szeretnénk tájékoztatást adni az új templomrészsel kapcsolatban. Gyülekezetünk építészét, Elekes László testvérünket kérjük meg erre, hogy majd az elgondolásait mondja el itt előttünk, hogy megismerkedhessünk ezzel a tervvel részletesen is. Bármelyik változat valósul meg, valószínűleg még évekig azért ebben az épületben kell az alkalmainkat tartani, ezért a döntéstől függetlenül ki kell cserélnünk a templom részt, tehát a mostani templomunk veszélyessé vált elektromos vezetékeit, és ennek nyomán fel kell újítanunk a templomunkat. A munkálatok azok most ennek a hónapnak a végén kezdődnek el, szeptember 25-én, és a munkálatok ideje alatt az istentiszteleteinket a evangélikus templomban fogjuk tartani. Tehát ez azt jelenti, hogy október 1-től ez lesz az első vasárnap, amelyen már az istentiszteletünk nem itt lesz, hanem az evangélikus templomban, és mivel az ő istentiszteletük 10 órakor kezdődik, ezért mi reggel 8:30 órától tarthatjuk az istentiszteletünket. Tehát október 1-től a vasárnapi istentiszteleteinket az evangélikus templomban fogjuk tartani, reggel 8:30 órai kezdettel. Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk. Pásztor Gyulától búcsúztunk, aki 1933. október 16-án Tiszarofon született, és ezesztendő szeptember 4-én Budapesten hunyt el. A gyászoló család tagjai számára Istentől kérünk vigasztalást, békességet és erőt. Most pedig a 455. dicséretünket keressük meg, tehát 455. énekünknek énekeljük az első három, valamint az utolsó, tehát 9. verszakait befejezésül. 455. dicséretünk így kezdődik: testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj, e földi pusztaságban megállni nagy veszély. 455-ös dicséretünk első három verszakát és a 9-et énekeljük, a 9-et majd fennállva. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.